WeLearning Podcast. Fókuszban az ember és a tanulás a munka új világában.
Sziasztok! Ez itt a WeLearning Podcast következő adása, a mikrofonnál Koltányi Gergő. Mai vendégünk, mert hogy az is van, Szlávik Péter, közgazdász, az Eduardo üzleti szimulációs platform társalapítója. Szia Péter, köszöntelek!
Szervusz Gergő!
Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást a mai adáshoz, és hát annyit majd elárulhatok, de nem, még most nem, nem árulok el semmit, hanem mesélj egy picit nekünk az Eduardóról, hogy üzleti szimulációs platform, hogy egyetem mi az, hogy üzleti szimuláció, meg mit csinál ez a platform?
Tehát az üzleti szimuláció az abban segít annak, aki használja, hogy összetett üzleti helyzeteket jobban megértsen, begyakoroljon, és erre építettünk egy technológiai platformot, amelyben különböző esettanulmányok keretein belül tudják kipróbálni magukat a résztvevők, és ezáltal tanulni.
Mondasz nekünk egy ilyen konkrét példát, hogy el tudjuk képzelni, hogy mit jelent egy üzleti szituáció, és hogy hogy kell elképzelni az ebben történő szimulációt?
Talán ez egy jó példa, hogyha hozok egy pár témát, amit tudunk ezzel bemutatni. Az egyik az például egy vállalkozásfejlesztés, ahol egy startup céget kell irányítani, annak minden kihívásával a döntéseket meghozni, viszont viszonylag kockázatmentesen tudjuk kipróbálni azt, hogy miként határozzuk meg.
Tehát ezt kell kezdeni, hogy akkor elkezdődik a szimuláció úgy, hogy én egy startupper vagyok, ez az ötlet, ez a tőke, ennyivel tudsz indulni, ezek az embereid így néz ki, és az összes paramétert így beállítjátok és elmondjátok, és akkor a döntéseitől függően változnak ugye ezek a paraméterek, hogy ha összevesztél a marketing vezetőddel, akkor romlani fognak az a marketing eredmények, mert ő kilép, és akkor bajban vagy, ilyesmi?
Kapsz egy alapsztorit és egy alaptőkét, és ezt követően neked kell meghozni azokat a döntéseket, amelyek jellemzően. Van, ahol csapatot is kell vagy létrehoznod, vagy összehoznod, van, ahol a feladatokat osztod ki. Egy nagyon fontos elem lehet a fejlesztés és annak az ütemezése, valamint a piacra lépés, az árazás, a piaci szegmentáció. És hogyha valamelyiket nem jó sebességgel csinálod, akkor hát nem biztos, hogy jó lesz az eredmény.
Tehát effektív szimuláltok egy startup életét felgyorsítva, és a visszajelzéseket megadva. Más területeket is van hasonló megoldásatok?
Igen, van olyan, ahol üzleti tervezést mutatunk be, ahol a szimuláció inkább a keret, itt viszont azért érdekes a dolog, hogy ki lehet próbálni magad egy számszaki üzleti tervet létrehozó menedzsernek a bőrében, ami egyébként klasszikus oktatással nehezen kipróbálható, és ritkán kerülünk olyan helyzetbe, hogy mi felelünk egy cégnek az üzleti tervért. De ettől eltérő dolgok, ami érdekes lehet, talán leadership szituációk, ahol projektcsapatot kell, azoknak a tagjait kell menedzselni, tehát ott embereket szimulálunk, és az ő reakciójukat, illetve teljesítményüket. De említhetem például a digital marketing, ami egy új modulunk. Ezen kívül van irodai környezetet szimuláló helyzet, ahol egy vezető vagy, és irányítanod kell a kollégákat, de van például ügyfélszolgálati szimuláció, és ahol reklamáló ügyfeleket kell lenyugtatni.
Hát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ami a hétköznapi üzleti világban előforduló üzleti helyzet, azt ti nagyjából le tudjátok kezelni valamilyen formán.
Soha nincs vége, tehát mindig vannak új témák. Egy biztos, hogy a pénzügyi menedzsment, a termelésmenedzsment, a marketing, ezek azok, amelyek alaptók. Emellett nekünk hangsúlyos a HR és a leadership téma. És hát majd talán beszélünk részletesebben az AI-ról később. Most nagyon sok lehetőséget nyitott ki nekünk úgy, hogy szöveg alapon tudjunk szimulációkat.
Szerintem erre visszatérünk a végén a beszélgetésnek, amikor majd előhúzzuk a trendeket, mit szólsz hozzá. Okay. Szóval, hogy talán ebből már kitalálhattátok, vagy legalábbis lehet sejtésetek, arról, hogy a mai témánk valójában a szimulációk csodálatos világa. És Péter, mint ebben, hogy mondjam, járatos szakember, hiszen nyilván egy üzleti szimulációs platform alapítójaként és folyamatos fejlesztőjeként azért nyilván mélyen belássa magát a szimulációk világába az ember. Péter segít nekünk egy picit gondolkodni a szimulációkról, hogy ezek mik is és miért érdekesek. Szóval te hogy találkoztál ezzel a szimuláció nevű dologgal, és hogy ez ez milyen benyomásod volt először?
Hát ez meglepően régen történt, egy kicsit félve is mondom a dátumot, vagy az időszakot, ez még a 90-es évek elején, akkor azért az információ technológia nem volt azon a szinten, mint most még közel se, de a közgázon, mai nevén Corvinuson emlékszem egy vállalatgazdaságtan oktatásra, ahol a gyakorlat keretein belül tudtunk termelésmenedzsment döntéseket hozni, amelyeket a gyakorlatvezető összegyűjtött, szerintem papíron, és elvitte és betáplálta ezt egy számítógépbe. Majd visszaérkezett a következő órára, egy hétre rá, és azt mondta, hogy a mi termelés és értékesítés és árazási döntéseinknek mi lett a következménye, tehát hogy mennyit
kiszámoltam.
Kiszámolta, igen, ez használt egy számítógépet, szerintem még lyukkártyás lehetett, vagy valami nagyon közeli.
Hát, tehát a 90-es években
hát, még. 91 volt, ha jól emlékszem, tehát simán egyébként az adatbevétel az lehet, hogy a PC még nem volt, és hát nagyon megfogott már, hogy ki tudtuk magunkat próbálni egy ilyen, éhesek voltunk a gyakorlatra, és egy ilyen helyzetben ki tudtuk magunkat próbálni, tehát rettentően motiváló volt a dolog, hát mind a mai napig emlékszem rá.
Ez tök érdekes, mert rögtön beindult a fantáziám, és hiszen visszamegyek, hogy így szimuláció, hát hogy nem csak technológiai szimulációk vannak, tehát nem csak szimulátor van, mert nyilván, amikor a szimulációról beszélgetünk, akkor az első dolog, ami eszembe jut, az nyilván a repülőgép pilótáknak a szimulátorban történő képzése, mert ugye hát mégse próbálkozzanak már fönt ugye a levegőben az a rohadt drága repülővel, meg hát a utasokkal, meg aztán végképp ne, de egy saját magukkal se. Vagy mostanság ugye a Forma 1-ben a pilóták rengeteg szimulátorban ülnek, talán nagyobb jelentősége van a szimulátoros munkának.
Nem is véletlenül.
És hát most így időnként szoktam mondani, hogy ugye az oktatásnak vannak olyan praktikus dolgai, hogy vannak olyan területei, ahol kevésbé lesznek a következmények erősek, de vannak olyanok, ahol meg igen, és azt szoktam mondani, hogy a paksi atomerőmű indításának a beképzésénél valószínűleg nem próbálkoznék az éles atomerőművel, tehát hogy ott is
egy szimulátor. Igen, ott is van egy szimulátor.
Tehát, hogy sok ilyenünk van, de hogy nem csak szimulátor effektíve technológiai eszközzel van szimulációnk, és ugye te említetted, mikor mi korábban beszélgettünk a társasjátékokat, és így hirtelen beugrik nekem mondjuk a gazdálkod gyakosan, ami persze egy igen egyszerű szimulátor.
De az is egy,
de valójában az is egy szimulátor. Igen. És még messzebbre kalandoztak a gondolataim, hogy a kisgyerek, amikor a kislányok elkezdenek babázni, akkor vajon ők babaszimulátorral játszanak-e? Magyarul ugyanúgy gondozzák a gyermeket, és ha leesik, akkor sír, ha nem tudom micsoda. Tehát, hogy egész mélyre a szerepjátékok környékére is visszamehetünk akkor, amikor a szimulátorról gondolkodunk, vagy a szimulációkról gondolkodunk. Ez csak egy ilyen érdekes eszmefuttatás volt, hogy messze nem kapcsolódik a szimuláció a technológiához feltétlenül.
Nem, ezzel maximálisan egyetértek, és szerintem az egy hiba is, hogy a fejünkbe az kapcsolódik össze, hogy egyből valami gépre gondolunk, vagy valami szoftverre. Tehát maximálisan egyetértek, amikor a gyerekek játszanak, és nem csak a lányok a babákkal, hanem mindenki, a fiúk az autókkal, vagy a építőbígyóval, akkor ők az életet próbálják szimulálni. Annyi, hogy ők mondjuk a saját szabályaikat is hozzák meg erre, tehát hogy annak a keretrendszer azért egy viszonylag lágyabb határok mentén mozog, de maximálisan egyetértek. A legtöbb társasjáték szimulációnak tekinthető, adott szabályrendszer mentén egy környezetet próbál demonstrálni, és majd mikor látjuk a hatásait, amit véletlenül végig fogunk majd menni rajta, akkor ezek visszacsatolódnak, és hogyha egy oktatót veszünk, aki úgy megy be egy órára, hogy eljátszat ott valamit, tehát egy szerepjáték keretein belül játszanak el egy szituációt, legyen ez egy kommunikációs szituáció, hogy bármi, akkor is egy szimulációról beszélünk. Tehát, hogy amikor ezt szoftverre tesszük, vagy gépre, akkor ezt standardizáljuk, és bekapcsolunk egy csomó olyan plusz dolgot, ami egy szerepjátékban nem lehet, nem tudjuk a piacot lejátszani, nem tudunk olyan dolgokat létrehozni. Ha itt gondolunk azokra nagyon összetett társasjátékokra, múltkor volt róla egy poszt, hogy van olyan, még senki nem is játszott végig, mert annyira bonyolult valami világháborús szimuláció. ott például az a rettentően nehéz, hogy rengeteg kalkuláció van a háttérben, és elveszi a varázsát a dolog.
Hát, hogy rengeteg meló van vele, hogy kikalkuláld a végét.
Egy technológiai szimuláció ezt a terhet leveszi rólunk, és azt a keretet megkapod, így inkább már a lényegre tudsz koncentrálni, a döntéshozatalra visszacsatolásra, a dolog megélésére.
De ha technológia, akkor meg mehetünk abba az irányba, hogy egy videójáték az mennyiben tekinthető szimulációnak, például egy stratégiai játék, ami gyakorlatilag egy az egyben valamilyen világ. Tehát, hogy a videójátékok sokkal közelebb vannak egyébként idézőjelbe téve a szimulátorokhoz, nem csak az autóvezetés, hanem amikor, mit tudom én, egy Minecraftban építkezel, ott is vannak szabályok, nappal, éjszaka, jönnek ezek azok amazok. Tehát, hogy majd mindjárt megfejtjük azért, hogy mi is a szimulációnak a feltételrendszere, de hogy nyilván a videójátékok azok a drága és komplex szimulációk, amik például az ilyen típusúokat kiváltanak, de még egy kicsit összezavarnám itt a szakmai beszélgetésünket azzal, hogy vannak sokan, vagy legalábbis olyanok, akik úgy gondolják, hogy tulajdonképpen mi magunk is egy szimulációban élünk, csak hogy így felvessek egy ilyen kicsit ezoterikus témát, és hogy tulajdonképpen maga a világunk is, meg a párhuzamos valóságok mind-mind-mind szimulációk, és hogy tulajdonképpen azzal, hogy az ember szubjektíven dolgozza föl a körülötte lévő tényeket, hogy amit én látok, az nem biztos, hogy az, amit te látsz, miközben ugyanazt nézzük, mert hát ugye az agyunk alakítja valamiféle koncepcióvá ezt a dolgot. Inkább csak azt akarom kihangsúlyozni, hogy valójában rengeteg-rengeteg szimuláció vesz minket körül, és vagyunk benne, csak nem biztos, hogy tudjuk róla, hogy ez most éppen egy szimuláció, amikor egy videójátékkal játszunk, vagy amikor egy társasjátékkal, vagy amikor valamilyen szerepjátékban vagyunk. De miért ilyen? Miért ilyen jók, vagy miért szeretjük ennyire ezeket a szimulációkat? Mert hogyha párba állítom mondjuk más oktatási formával, legyen az mondjuk egy e-learning tananyag, arra az van, hogy 10-ből 10 ember gyűlöli. De hogyha azt mondom, hogy szimuláció vagy szimulátor, akkor mindenkinek csillog a szeme, és wow. Mi lehet ez? Miért?
Hát akkor még csak jó szimulációkkal találkozott, mert azért van, ahol ugyanazt a kihívásokat ott is megkapja, mint a rossz e-learning tananyagoknál. De egy kicsit visszatérve még szerintem azért érdemes különválasztanunk azt, ami oktatási célú szimuláció, és akkor így a játékokat meg mindent azt félrerakhatunk, hiszen itt az oktatási célú szimulációnál egyértelműen, most bocsánat, egy ilyen angol kifejezéseket hozva, van egy learning outcome, tehát amit el akarunk érni, amit át akarunk adni, tehát hogy az egészet azért csináljuk már úgy, hogy van egy célja, mint egy e-learning tananyagnak is, hogy mit akarunk vele elérni. És akkor arra építünk föl egy struktúrát, egy keretet, hogy aztán ennek van majd egy játékos vonala az egy a sok közül, ami lehet, hogy valakiket motivál, valakit meg éppen idegesít, de nagyon fontos, hogy legyen egy kerete annak. Tehát mit akarunk ezzel elérni, és amikor erről beszélünk, hogy mit tud adni egy szimuláció, és még nem üzleti szimulációról beszélek, hanem mindenféle oktatási célú szimulációról, az én meglátásom szerint 3 dolgot tud meghatározni, vagy segíteni. És ezeknek a kombinációja áll elő mindig. Az egyik az, hogy be tud gyakoroltatni dolgokat. Ez egy kontrollált, biztonságos környezetbe tudunk egy ilyen izommemória dolgot kialakítani, hogy csináljunk meg témákat. Mindjárt majd hozok is erre példákat. A másik, ami ettől teljesen eltérő, az egy adaptivitási készség vagy képesség. Tehát, hogy gyors döntést hozni nyomás alatt megfelelő helyzetbe, felkészülni a váratlanra, amire nem tudunk valójában felkészülni, de arra fel tudunk készülni, tudjuk gyakorolni, hogy
reagáljunk,
a stresszre tudjunk készülni, igen. És a harmadik, az pedig egy helyzetértékelés, egy döntéshozatali dilemmáknak a feltérképezése, és ez egy általában egy lassabb, nem akkora, de lehet, hogy stratégiai szempontból még fontosabb.
A várható következmények felmérése és eldöntése annak, hogy én azt akarom, vagy
az alternatíváknak a mérlegelése, és utána egy döntéshozatal, és azzal szembesülni, hogy nincs egy tökéletes döntés. Tehát nincs egy egyértelmű válasz, hogy mi a jó válasz, hanem több részdöntést hozunk, és az visz egy irányba, és utána is tudunk korrigálni. Tehát ez a három dimenzió.
Ezt ki tudunk próbálni olyan elképzeléseket, amit a valóságban ugye nem nagyon mernénk kipróbálni.
Igen, és hogyha itt hozunk példákat, és még nem direkt nem az üzleti témákat először, akkor ha vesszük a repülőgép szimulációt, ugye abba megjelenik a begyakorlási rész is, tehát hogy ő tudja, hogy az 1000 gomb közül hova nyúljon és mit csináljon, mit jelent, ha megjelenik ott egy piros a szemes sarkába világítva, hogy reagáljon bizonyos mutatókra vagy számokra, de ott ugye nagyon gyakran helyzeteket is eljátszatnak, amit nem tud előre, ami előfordul, de ritkán fordult elő, és akkor hogy tud rá reagálni, tehát ez a adaptációs készség. Ha gyártási környezet van, be kell tanítani összetett gépeket használó embereket, akkor inkább a begyakorlás dominál. Tehát ott azért ritkábban van, nem arra készítik fel, hogy mi van, hogyha elromlik a gép, hanem hogy tudja tökéletesen.
Hát kivéve, hogyha annak túl nagy az ára annak.
Vagy hogyha előfordulhat reális eséllyel. Egy egészségügyi vészhelyzet, tehát gondoljunk egy ilyen embertorzóra, amin lehet gyakorolni egy újraélesztést, vagy egy gyakorlatot, ez egy stressz helyzetet tud létrehozni, és itt pedig megint a gyors döntéshozatal az, amit kell. De lehet, és vannak olyan egészségügyi szimulátorok, ahol viszont egy kicsit ilyen Dr. House jelleggel kapunk szimptomákat, és azáltal kell kérdéseket feltenni, és újabb infókat gyűjteni, és elemezni a helyzetet. De ha gondolunk egy olyanban, ami nem egy technológiával támogatott, akár egy startup pitch, vagy egy public speaking training is egy szimuláció, ahol viszont azt a stresszt tudjuk gyakorolni, hogy milyen 500 szempár előtt beszélni, vagy milyen limitált idő alatt elmondani a lényeget. És
milyen szembesülni a reakciókkal.
Igen, tehát hogy vagy ezekkor a félelmekkel, az is egyébként érdekes módon inkább a begyakorlás részhez áll közel, mert bár kell helyzetekre reagálni, de tehát itt azért nem az van, hogy mi van, ha megzavarnak, persze azt is lehet gyakorolni, hanem egyáltalán az alap begyakorlást kell, azt a rutinszerzést kell megcsinálni.
Igen, most azon gondolkodtam közben, és most, ha megengeded, akkor egy picit így kinyitom itt a gondolkodást, amikor mi nagyon sokat szoktunk beszélni, meg gondolkodni arról, hogy mitől hatékony és eredményes a tanulás, és mitől nem. És amikor, ugye sokszor szokták azt mondani, hogy túl elméleti vagy gyakorlati kérdés, és hogy lehet-e elméletben megtanulni valamit, és utána gyakorlatban alkalmazni, vagy valójában fordítva csináljuk, tehát mindig először gyakorlatban szerzünk valamilyen tapasztalatot, és ahhoz jön ugye az elmélet, mármint olyan értelemben, hogy abból vonom le a következtetést, és a sok-sok-sok tapasztalatból áll össze egy elmélet, ami már használható más helyzetekben is. És amikor alapvetően a szimulációkról beszélünk, akkor én most mind a kettőt ide merném tenni, tehát a begyakorlás is egyfajta szimuláció, a komplex helyzetmegoldás, felkészülés ilyen típusú helyzetekre szintén szimuláció, és ha azt nézzük, akkor hogyan tanulunk? Hát valójában próbálkozunk, valahol elrontjuk, azt rájövünk, hogy hol rontottuk el, abból képződik egy tudás, a következő próbálkozásnál azt már fel tudom használni, akkor valahol máshol fogok elbukni. És ugye hát, amikor meg hagyományosan oktatni próbálunk embereket, akkor meg azt csináljuk, hogy valójában van egy szakértőnk, akinek rengeteg tapasztalata van, és ezekből a tapasztalatokból ő modelleket, meg elveket, meg információkat gyűjtött. Ezeket a helyzetektől, konkrét helyzetektől elvonatkoztatott általános tudást adja át, és utána pedig az emberek próbálják ezt az átadott elméleti tudást egy másik konkrét helyzetbe ugye transferálni, és ott alkalmazni. És amin el szoktunk bukni, hogy tudást adunk át, nem pedig tapasztalatot. Mert tapasztalatot nem lehet átadni, azt csak átélni lehet. És valójában, amit a szimulátor csinál, vagy amit a szimuláció csinál, az, hogy segít átélni a tapasztalatot úgy, hogy biztonságos környezetben vagy, úgyhogy az kifejezetten arra van kitalálva, hogy abból, hogy ott hibázhatsz, és abból te tudni fogod, hogy mi az, amit tanultál. És hogyha előbb gyakorlunk, és utána rakjuk össze, hogy milyen mintázatokat, tudást és egyebet találtunk ezekben a gyakorlatokban, akkor az elmélet annak lesz táptalaja, és van mihez kapcsolódni, hiszen már van tapasztalatom, főleg az újdonságoknál, amikor még sose csináltam semmit, vagy sose ismertem valamit. Jobb a gyakorlattal kezdeni, és nem az elmélettel. De hogy arra akarok utalni, hogy én azt gondolom, hogy amitől a szimulátorok vagy a szimulációk igazán népszerűek, mindegy, hogy milyen formája népszerű tulajdonképpen, az az, hogy tapasztalatot szerezhetsz vele, anélkül, hogy megsérülnél igazából, vagy hogy most mindegy, hogy fizikailag vagy az egót sérül, vagy valami más, de hogy ez a tapasztalat, amit valójában a tanulásnak nevezünk. Tehát tanulás az nem más, mint a tapasztalatszerzés, és valójában a szimulációk tudnak nekünk tapasztalatot adni, vagy legalábbis tapasztalatszerzést szimulálni. És érdekes, hogyha az ember agya úgy működik, hogyha egy virtuális vagy szimulált tapasztalatot átélt, azt elő tudja hívni az abból származó tudást, meg tapasztalatot, azt elő tudja hívni, és más helyzetben tudja alkalmazni. Viszont ott nincs olyan óriási probléma a transferrel, mint az elmélet és a gyakorlat között.
Igen, ezeket abszolút egymás mellett kell kezelni, tehát amikor arról beszélünk, hogy meg tudom erősíteni, tehát összetett dolgokat tudunk kockázat nélkül kipróbálni, és közben gyakorlati tudáshoz jutunk. De egyébként az elméletnek ott kell lenni a környéken. Tehát nekünk a szimulációinkat, hogy a modult megnézel, akkor van benne klasszikus e-learning összetevő, vannak egyre több videóval operálunk például, viszont mit csinál a diák? Tehát azért alkalmanként van lehetőségünk felméréseket csinálni, hogy tanulnak. Kifejezetten felsőoktatásba őszintén elmondták diákok, hogy ők azokat nem nézték meg. Tehát ők belementek egyből a szimulációba, aztán nem voltak sikeresek. Aztán körbeérdeklődtek, és kiderült, hogy a Pistának meg sikerült. Na hát akkor nekifutunk még egyszer, akkor már megnézzük, hogy milyen tananyag van ott a környéken, és akkor rájunk, hogy hoppá, ez segít, mert azért az elmélet az egy kicsit...
Hát segít megfelelő. A modellezésben,
igen,
ugye?
Igen, a megértésben. És akkor utána újra nekifut, és többször nekifutok, és egyre jobb az eredményem.
Erről az jutott eszembe, hogy az autóknál szokott lenni, hogy bár van egy vaskos felhasználói kézikönyv meg a szoftvereknél, de hogy a legkebb esetben indítasz azzal, hogy...
De amikor meg bele kell nézni, akkor milyen jó.
Viszont amikor már nem tudod megoldani, tehát van valami guess, van valami ötletem, hogy hogyan, de amikor elfogyott az összes ötletem, akkor oda nyúlok és megnézem. De azért fontos ez szerintem nagyon, mert mindaddig, amíg te megpróbálod megoldani, addig kognitív erőfeszítést teszel, és létrehozod a saját tudásod, amiben sokkal inkább fogsz bízni, mint bárki máséban, hiszen azt te hoztad létre. És sokszor ez a probléma, hogy valójában az előhívást, tehát az emlékezést, amit akarunk a tanulással elérni, azt legtöbbször nem a végeredmény előhívásával, mint egy vers, tudod, hanem az út, ahogy eljutottál arra a következtetése, annak az előhívásával. Ja, hogy én emlékszem, hogy ha ezt itt nem fogom meg, akkor az leesik, rásik a lábamra, és az rohadtul fáj.
De ez a ráeszmélés nem is kell, hogy meglegyen, ez ösztönszerűen működik egyébként. Az még egy érdekes dimenzió, hogy egy oktatás legyen az egy vállalati tréning, vagy egy felsőoktatási kurzus, hogy struktúrálja, hogy illeszti be az oktató a magába a menetbe, és itt számtalan lehetőség van. Ugye hallgattam egy korábbi podcastotokat a szinkron-aszinkron megközelítésről. A szimulációknál az az érdekes, hogy bár vannak olyan szimulációs környezetek, vagy olyan megoldások, amelyek alapvetően szinkron-orientáltak, a miénk az pont nem ilyen, tehát mi inkább arra tettük le a voksot, hogy self-learningbe, öntanulásba lehessen.
Hogy akkor tudjon gyakorolni, játszani vele, amikor van ideje.
Hogy azok az előnyök legyenek meg. De a legjobb az az, hogyha ez kombinálva van, mert nálunk is, amikor egyedül csinálja valaki a szimulációt, akkor azáltal van egyébként mégis szinkronitási élménye, hogy a visszacsatolásokat, a reakciókat azt a rendszertől kapja meg. És tehát van egy rácsodálkozás, és van egy úgymond egy virtuál környezettel vagyok interakcióban, ezt az AI még jobban tudja segíteni. Tehát egy nagyon, nagyon érdekes eszközzé tud így válni. És ugye mind a kettőre szükség van, tehát hogy nem tehát kell ez a szinkronitás is benne egyébként.
Uh-huh. Közben azon gondolkodtam, hogy ugye beszéltünk itt előbb az elmélet szerepéről a szimulációkban, és hogy tök jó, hogy az emberek neki esnek, mint üveges tót a bejárati ajtónak, vagy nem tudom, hogy szokták ezt pontosan mondani, hogy neki esnek a feladatnak, tehát amit eléjük hoz a szimuláció, de hogy ott az elmélet, vagy ott van a modell, az információ, és tulajdonképpen kicsit olyan ez, mint hogy ott lenne a beépített robot tanárod, hiszen ugye ő fog téged támogatni, hogy elakadtál, akkor ő fog neked segíteni, hogy figyelj, van egy javaslatom, ezt gondold át, ez egy segítség. Tehát ilyen értelemben a szimuláció, ha így nézem, egy picit fordítotja annak, ami a hagyományos oktatás, ahol először elmondok neked, amit tudnod kell, utána meg alkalmazd a különböző helyzetekben. Ehhez képest a szimuláció azt mondja, hogy először próbáld megoldani, és ha elakadtál, akkor segítek.
Hát egy kicsit olyan, mintha lenne egy csavarkészletünk, vagy egy ilyen mindent megoldó dobozunk különböző alkatrészekkel. Az egyik kurzusban az lenne, hogy mindegyiket végigmegyünk, és nagyokat társítozik az összes részfő, hogy akkor mit tudom, milyen csavarhúzót mire használjuk, a másik, mert egyből odaadunk egy problémát, és azt mondjuk, hogy itt van egy doboz, by the way, mindegyik fel van címkézve, hogy mit tudsz vele kezdeni, és sokkal inkább motiváltan fogja az ember kipróbálni az annak megfelelő dolgokat. Egyébként még arra visszatérve, hogy miért hatékony maga a szimuláció, az két forrásból adódik. Az egyik az az, hogy igen, jobban emlékszik az ember, amit kipróbált, de van egy másik is, hogy a résztvevők többségét, nem lehet mondani a teljes kört, de a többségét azt motiválja, ezáltal egyébként hamarabb elkezdi azt a tanulási folyamatot, amit egyébként lehet, hogy visszautasítana, vagy toligálna a jövőbe, majd belekezdek nekünk. A legnagyobb kihívás ebből adódóan az, hogy elkezdjék. Tehát ha már alkalmazza, akkor már könnyen benne van a flow-ba. De az, hogy egyáltalán belépjen a platformra, mikor még nem is látta, hogy milyen, azt a gátat kell először átugrania.
Igen, közben meg azon gondolkodtam, hogy ha ezt a fajta gyakorlatban kipróbálást használjuk, akkor megint jövünk egy olyan típusú oktatási tipikus problémával, hogy oktatunk, átadjuk a tudást, rengeteg mindent tanítunk meg embereknek, akik utána heteken, hónapokon belül nem fogják ezt alkalmazni, és ezáltal nagyon gyorsan el fogják felejteni, hiszen a felejtési görben nagyon gyorsan meg fog érkezni. Magyarul megint csak fölöslegesnek tűnő munkát végzünk oktatóként, és feleslegesnek tűnő, vagy nagyon kis hatékonyságú munkát végeznek tanulóként, hogyha egyébként azt, amit megtanultak, azt effektív, záros határidőn belül nem ültetik gyakorlatba. És igen, ott a következő kérdés, hogy szuper, de azt már nem tudjuk kontrollálni, hogy ők mikor fogják gyakorlatba ültetni.
Hát már elve gyakorlatba ültette a gyakorlat, tehát a szimulációs gyakorlat során, tehát ebből adódóan már fog rá emlékezni. Utána az a jó, ha azt a e-learning környezetet, amiben akár benne van a szimuláció, és azt elérheti később is hosszabb távon, tehát vissza tud hozzá csatolni egy kicsit. Kicsit úgy, mint hogy jó-jó elolvasni egy jó könyvet, de azért szeretjük, ott van a házi könyvtárban, mert a szükség esetén le tudjuk venni, meg aláhúztuk benne ceruzával azokat a részeket, amelyek izgalmasak voltak. Tehát ezt nem lehet megspórolni, és itt azért az egy nagy segítség, hogy egyből kipróbálhatod sok.
Hát meg hogy muszáj is kipróbálni, tehát hogy az a lényeg, hogy azt arra akartam rávilágítani, hogy itt rá vagyunk kényszerítve, hogy használjuk. Tehát először csinálni kell, és aztán gondolkodni, hogy tulajdonképpen mit is tanultam ebből a csinálásból, és nem pedig fordítva, hogy először megtanulom, hogy mit kell tudnom, aztán utána vagy ki tudom próbálni, vagy nem, vagy kapok rá visszajelzést, vagy nem. Tehát, hogy tulajdonképpen, minthogyha kicsit fordítva ülnénk a lovon, és ahelyett, hogy folyamatosan szimulációkat csináltatnánk velük, folyamatosan gyakorlatokat csináltatnánk velük, kihívások elé állítanánk őket, és utána ezeket közösen levonnánk a tanulságokat, és akkor megértenék a helyet, inkább megpróbáljuk teletömni a fejüket információval, amit nem tudnak mihez kötni, és nem biztos, hogy ki fognak próbálni. Ez
szerintem általánosan a magyar oktatás megközelítésnek a...
Nem csak a magyarra, tehát hogy úgy általában az oktatási megközelítésekre igaz, ezért próbálom itt feszegetni azt, hogy...
Hát most arra utaltam, hogy azért bizonyos országokban sokkal gyakorlatorientáltabb az oktatás, és nem ez a lexikális, betanulásos megközelítés, akár a nyelvtanulásba. Tehát én tanulhatok szavakat, meg szabályokat önmagába, attól nem fogom tudni használni a nyelvet. Nem árt, hogyha úgy beleúrok egyből bizonyos szituációkba. Egyébként említetted a visszacsatolást. Ugye van jó néhány ismérve a szimulációknak, amiket lehet csatasorba lehet állítani. Az egyik ilyen az, hogy ott helyben lehet visszacsatolást adni. Tehát, hogy egy jó tanár is ezt meg tudja tenni egy szinkron szituációba, de azért egy aszinkron környezetben ott nehéz egy jó visszacsatolást adni, vagy kiértékelést adni, vagy lehet tenni, de az csak oké, jó, nem jó, nem lesz egy kiértékelő jellegű dolog. Szintén érdekes az interaktivitás, mert az ezt a aktív részvételt tudja erősíteni, ami megint növeli a motivációt, hogy részt vegyek benne.
Hát nem is tudsz nem interaktív lenni egy szimulációban, mert akkor az azt jelenti, hogy igazából nem vagy benne, vagy maximum nézed, érted? Tehát, hogy a szimulációban arról szól, hogy döntést kell hoznod.
Hát igen, mondjuk van olyan, amelyik időkorlátos, és ezáltal időnyomásos, és van olyan, amelyik pedig szabadon dönthető.
Az értem, de szerintem nem értelmezhető a szimulációban az, hogy nem aktívan veszel részt.
Hát igen, mindenképpen az alapértelmezése az, hogy döntéseket hozod.
Igen, és ugye ez a másik dolog, amit ugye szoktunk az oktatással kapcsolatban feltenni, hogy gyakorlatorientált vagy interaktív, hát ne gyakorlatorientált legyen, amiben esett tanulmányokat mesélsz el, mert attól nem lesz gyakorlatorientált, hanem az, hogyha döntéseket kérsz tőle, és szembesíted a döntésének a következményével, ez meg már szimuláció lesz.
Igen.
Akármilyen pici is, tehát hogy ugye mi e-learning tananyagokban szoktunk eset alapú feladatokat rakni, tehát nem ilyen elméleti teszt, hogy akkor azt mondom, hogy na és akkor most mire emlékszel abból, amit elmondtunk, hanem az, hogy hogyan tudod alkalmazni ezt egy adott helyzetben, ahol egy nagyon egyszerű leírást adunk róla, hogy ez a helyzet, itt van ő, itt van ez a probléma, mit csinálsz?
Igen, itt az a nehéz egy klasszikus e-learningbe, ahol nincs ilyen támogatásod, hogy rettentően nehéz rá visszacsatolni. Tehát, hogyha ő hogy reagálsz arra, azt mondja, hogy hát attól függ, és az alternatívák között nem szerepel az a megoldás, amire éppen én gondoltam. Ugye egy szimulációban ezt jobban le lehet kezelni, mert lehet adni ilyen...
De ott is véges számú bemenet, véges számú kimeneted van, kivéve, hogyha tudsz mögé tenni egy... mesterséges intelligenciát például.
Igen, de például nálunk jellemzően a szimulációkban buta döntéseket is tudsz hozni. Tehát, hogy nem az van csak...
Egy e-learning feladatban is tudok adni olyan választási lehetőséget, ami butának tűnik, vagy buta. Tehát hogy nyilván azt akarom mondani, hogy igen, csak a kidolgozottság mértékétől függ. Ti egy szimulációt sokkal több paraméterre dolgoztok ki, jellemzően, mint mondjuk egy e-learningben egy feladatot szoktak. Mi igyekszünk kidolgozni rendesen azt a feladatot, valid, valós döntési állapotok vannak, tehát nem fogok butaságot oda tenni, mert hogy azt a választ az valójában senki fejébe meg nem fordul. Ha meg nem fordul meg, akkor meg nem fogom belerakni, mert nyilvánvalóan rossz lesz. A nyilvánvalóan jót sem fogom megmondani. A lényeg, hogy olyan legyen, ami kihívást jelent.
Igen, igen.
És ugye a szimulációknak itt akartam még oda csatolni, hogy hozzuk már ide Csíkszentmihályt, meg a flow-t, mert valójában ugye a szimulációknak az alapja az a flow, azaz, hogy olyan feladatok elé, olyan kihívások elé állítod, ami nem túl nehéz, de nem is túl könnyű, mert ha túl könnyű, unni fogja, ha túl nehéz, igen, ott fogja hagyni. Ugye?
Igen, abszolút.
Jó. Ha egy picit tovább nézünk, hogy azon gondolkodtam közben, hogy az üzleti oldalról, akik ugye nálatok nagyon sok üzleti szervezet vevőtök, használják a szimulációkat, stb., de amikor beszélgetek ilyen emberekkel, HR vezetőkkel, képzési vezetőkkel, akkor mindenki azt mondja, hogy szimuláció, ó, igen, az a legjobb, csak drága. Hát nyilvánvalóan azért drága a szimuláció, mert a hagyományos keretek között olyan fejlesztőknek, mint amilyenek ti vagytok, vagy amiket mi is csináltunk már szimulációt. Ne? Az a lényeg, hogy ott gyakorlatilag a döntési elágazásokat, meg a paramétereket, azt gyakorlatilag teljes körülbelül le kell kutatni, ki kell dolgozni. Ha hatféle kimenete van, akkor a hatféle kimenetelnek a következményeit be kell tudni mutatni, vissza kell tudni jelezni, és az egész szabályrendszert, meg mindent alkalmazni kell egy ilyen környezetben. Ez egy összetett, kemény fejlesztői munka, évekig tart, gondolom nálatok sem. Néhány hetes meló volt összerakni ennek a keretrendszerét, a szabályrendszerét, és hát nyilván ezt a munkát, ezt muszáj megfizetni. De hogy most egy olyan kor küszöbén vagyunk, amikor egy picit, nem is olyan kicsi segítséget kapunk ahhoz, hogy ez variábilisabb legyen, vagy egyszerűbb legyen ezt összerakni, méghozzá a mesterséges intelligencián. Te látod azt a képet, vagy azt a valós opciót, hogy néhány éven belül itt a szimulációknak az építése AI segítségével jelentős mértékben tudja csökkenteni a beruházási költségeket, a szolgáltatást, a szimulációk igénybevételének költségeit? Hogy látod az egész technológiai trendeket itt a szimulációval tehát kapcsolatban?
Még hogyha visszalapozok a kérdésednek az első felére, tehát a szimulációs gyakorlat semmivel nem drágább, mint egy e-learning gyakorlat, akkor, hogyha megvan az a standard, amire ráépítek. Tehát nekünk is vannak olyan megoldások, amiket változtatás nélkül, vagy nagyon kicsi változtatással egy adott vállalati környezethez lehet igazítani. Ott ez az adaptálás, ez abszolút, még lehet, hogy kevesebb energiát is igényel, mint egy klasszikus e-learning anyagnak az átdolgozáshoz adott vállalathoz illesztése. Ha nulláról akarsz kitalálni, hogy most legyen egy ilyen, hogy jó, akkor fehér papír, és elkezdjük tervezni, akkor viszont egy egyedi szoftverfejlesztésről beszélünk, annak minden nyűgével. Mi annyit tudtunk ebbe tenni, hogy meglévő úgynevezett motorokat alakítottunk ki, ez legyen egy startup vállalat, egy termelővállalat, egy irodai környezet, egy projektkörnyezet, amelyeknél ki tudjuk cserélni a ruhákat, a skineket, a színházat mögötte, magát a díszleteket, úgymond, és ezáltal rettentően gyorsan lehet hozzá kapcsolni. Ez azért már nincs nagyságrendi összhangba se az, mint hogy nulláról fejlesztesz. Tehát...
Csak így a hallgatóknak, hogy a motor az tulajdonképpen valami olyasmi, ami vezérli az egész világot, tehát hogy meghajtja ezt a világot, és a szabályokat érvényesítve működteti a...
Ez egy gazdasági, igen, logikai rendszer, ami leginkább ahhoz hasonlítható, ahogy egy üzleti terv modell elkészül, ez van leképezve, van lekódolva, és utána erre lehet ráaggatni dolgokat. Tehát át lehet nevesíteni az alapanyag, az egyik esetben ez vagy az, de az gyakorlatilag egy szótár kérdés, hogy egy paraméterváltás kérdés.
Jó.
Tehát ez az, ami most itt van. Én úgy gondolom, hogy magában ennek a dizájnjában jelenleg az AI kevésbé, mi nagyon használjuk az AI-t, de ebbe nem lehet most jelenleg használni. Tehát nem is nagyon van rá szükség, hogy ő mondja meg, hogy mi legyen a piaci dinamika, hiszen azokat jól le lehet klasszik módon programozni. Amiben viszont már bejött most, az a köré rakott feladatok, az egésznek a színesítése, és leginkább a nyelvi modulok segítenek most rettentően.
Hát a variabilitást sokszorozni. Hát,
igen, de azt, hogy valójában akár egy évvel ezelőtt mi egy nyitott kommunikációs kérdést, egy bejövő e-mailre adott, egy intray feladatra adott választ nem tudtunk kiértékelni. De azt tudtuk mondani a trénernek, hogy a résztvevőidnek az adatai itt elérhetők, és akkor nézd meg, és akkor beszélgessetek róla. Most viszont be tudjuk táplálni ezt egy AI motorba, ki tudjuk értékelni, akár azonnal visszacsatolást tud kapni a résztvevő, és ezáltal pont azt, amiben a nyelvi modulok erősek, a kommunikációval, amit sokan mondják, hogy kamuzásba, de ez sztori szempontból pont egy érdekes lehet, ezeket fel lehet használni. Másrészt a gyakorlatok kiértékelésében meglepően jó eredményeket mutat. Tehát most egy konkrét példát mondva, most készült el egy digital marketing modulunk, ahol föl lehet építeni egy digital marketing stratégiát. Kérdésekre válaszolsz, egy pár bekezdés. Mindegyik a végén ez 3-4 oldalnyi szöveget írtál össze, és ezt a mesterséges intelligenciával ki lehet értékeltetni, ő megmondja, hogy hol vannak benne ellentmondások, milyen elemek hiányoznak benne, mi az, ami rizikós, ő mit csinálna másként, és mindezt másodpercekkel utána, hogy elkészítetted ezt a szöveget, ezt visszakapod. Egy szuper tanácsadó, tréner, oktató, az ugyanezt meg tudja tenni, de képzeld el, mi van, ha 100 diákja van, mennyi idő alatt tudja olyan mértékben kiértékelni, visszacsatolni, stb. Ráadásul a jelen helyzetben sem veszítjük el az oktatót, hiszen ő még ugyanúgy megkapja a kiértékelést, és utána beszélgethet róla a résztvevőkkel. Tehát ez az elem, ami magasabb szintre helyezi a minőségét annak, amit tudunk csinálni, és bejönnek olyan dimenziók, amik előtte nem voltak. Ráadásul az adott vállalati környezethez illeszthetővé teszi, tehát az ottani, és ami másik példát mondva, van egy ügyfélszolgálati szitu, hogy reagálja be ő ügyfélpanaszokra, ez szöveges, és utána ki van értékelve. De mi összetudjuk ezt vetni most az adott vállalatnak az ügyfélszolgálati irányelveivel, és meg tudjuk azt mondani, ki tudjuk értékeltetni a résztvevőnek, vagy az őt figyelőnek, hogy mennyire volt ez jó.
Tehát alapvetően tudod automatizálni a visszacsatolási folyamatok jelentős részét.
Igen, igen, igen. És főleg egyébként pont azt, amit eddig abszolút nem lehetett, ami szöveges alapú. Ugye a számszaki részt azt eddig is tudtuk automatizáltan értékelni, és azt egy kicsit nehezebb is egyébként az AI-jel értékelni, mert ott el kell neki magyarázni, hogy melyik mit jelent.
Igen, mert nyelvmódon nem logikai, igen.
Mire azt megtetted egyébként, már lealgoritmizáltan te is ki tudod értékelni, tehát ott igen. Az más.
Szóval összességében hogyan látod a szimulációknak a következő néhány évét, így az AI korában, vagy az AI korába lépve sokkal több szimulációval fogunk találkozni? Hozzáférhetőbbek lesznek? Hogy látod?
Szerintem könnyebb lesz az elérhetőség, és valószínűleg, mint ahogy nekünk is egyre több standard megoldás van, amit könnyen, olcsón elérhetővé lehet tenni. Ezek jobban adaptálhatók lesznek az adott igényekre, tehát mindenképpen mind a lokalizálás, mind pedig a már régóta megjelenik ez a personalizáció az oktatásba. Most ténylegesen lehet personalizációkat berakni, tehát egy visszacsatolás alapon lehet akár paraméter szetteket váltani, akár a különböző feladatokat úgy alakítani, vagy akár a szimuláció menetét úgy alakítani, hogy visszacsatoljon az adott kihívásra. Maga az AI, mint kiegészítő eszköz, ahogy említettem, a szöveg alapú gyakorlatok révén egy nagyon jó extra zöngéje már most is az elemeknek, és szerintem én még két dolgot raknék fel a térképre, ami be fog jönni. Egy picit most mostoha gyerek lett a virtuális valóság, ugye itt azért, de azért ne felejtsük el, hogy ez azért csak itt kopogtat. Most mi dolgozunk, és hogy elkezdtünk intenzíven vizsgálni egy olyan megoldást, ahol egy avatárral tudsz beszélgetni, és bár olyan furcsának tűnik elsőre, én is nagyon szkeptikus voltam, de iszonyos, és ez nem AI alapú, mert ez betanított, tehát nagyon stabil ebből adódóan. Az egy nagyon érdekes dolog úgy egy coachsal beszélgetni, hogy tényleg mondjuk benne vannak egy adott tudása lennek a 50 legfontosabb rész, és szabadon meg tudod tőle kérdezni a saját nyelveden, hogy mi erről a véleménye, milyen példákat tud rá mondani. Élvezetessé válik a dolog, ha úgy ráérezést igazából az ember, és nincs benne az a rizikó, mint az AI, hogy majd akkor butaságot fog mondani, vagy elkalandozik, vagy nem tudom elvinni, mert ő csak azt a részt tudja betanítva mondani. Mindezt abban az illúzióban, mint hogyha beszélgetnék vele. És hát ugye amit még pluszban említenék, az adatoknak a kezelése, ami egyrészt majd a personalizációt tudja segíteni, másrészt a kiértékelést, az assessment vonalat, tehát az a kicsit big data, de most nem annyira big, mert ugye itt nem gyűlik annyi adat, mint mondjuk egy kereskedelmi vállalatnál az ügyfelekkel való interakciókba, de minden esetre le lehet jobban tapogatni azokat a teljesítményeket, amelyeket lead a tanulás során az ember, és tud, vissza lehet csatolni neki, vagy pedig annak, aki abba az iránt érdeklődik, hogy na hát akkor hogy ment ez a dolog.
Az jutott eszembe egy utolsó gondolatként azzal kapcsolatban, hogy mondtad ezt az assessment részét, hogy valójában ugye a szimulációk nem csak a tanulásra vonatkozóan értékesek egy-egy szervezet számára, hanem a várható teljesítmény előrejelzésére is, mert igazából annál jobban nem fogod tudni megmondani, hogy körülbelül mire számíthatsz egy adott embertől egy adott szituációban, mint amikor egy szimulációban próbálod megnézni, hogy amúgy ott hogy teljesített. És ez azért izgi, mert nem olyan régen olvastam, hogy a felvételiknél a CV-kről kezdenek áttérni az ilyen skill alapú felvételikre.
Ez abszolút megy. Nekünk annól, amikor a 17-ben indultunk projektként, az első bevételünk az egy assessment volt már, és azóta is ez nem egy meghatározó, de komoly része a bevételnek. Van egy-két partnerünk, aki szinte kizárólag assessmentre használja. Igen, ha oda jelentkezel az ő általuk támogatott vállalatokhoz, akkor lehet, hogy pont egy ilyen szimulációba fogják azt megnézni, hogy mennyire milyen a döntéshozatali megközelítésed.
Milyen szituációban, igen, milyen döntéseket hozol.
Mennyire tudsz a céloknak megfelelően reagálni. Tehát, hogy a kitűzött célt mennyire tudod tartani, hogy magyarázod azt a helyzetet, amiben kerültél, és ez gyakorlatilag megfelelően annak, mint a pszichológiai vizsgálatoknál a gyakorlatorientált dolgok, csak megint egy struktúrában van helyezve.
Igen. Csak azért akartam kiemelni, mert hogy az látszik, hogy a szimulációk sokkal több fog belőlük megjelenni, mint amitben most körül vagyunk véve, én azt gondolom, ami egy tök jó dolog, és azért is gondoltam, hogy kezdjünk el beszélgetni a szimulációk csodálatos világáról, mert hogy alapvetően a jövő arról szól, hogy tel is tele leszünk szimulátorokkal, nyilván szoftveresen meg technológiai támogatottal sokkal többel, de hogy érdemes érteni, hogy mitől, miért és hogyan törnek majd előre ezek a szimulációk, és hogy ma is el lehet kezdeni ezekkel játszadozni, kipróbálni, és talán ha valamit javasolhatnék, akkor azt, hogy próbáljatok meg minél több ilyen szimulációs megoldást beültetni csak egy-egy projektbe, egy-egy lépcsőbe, egy-egy feladatba, de hogy nézzétek meg, hogy mennyivel hatékonyabb és mennyivel jobban élvezik az emberek, mint a hagyományos frontális információ átadó oktatást.
És kombináljuk azzal, tehát hogy ez nem egy vagy, hanem ez egy egymás mellett élő dolog.
Sőt, így van, pontosan azt akartam mondani, hogy az oktatás az akkor jó, amikor a tapasztalataidat megtámogatják mások tapasztalataival, és kicserélik. Péter, nagyon szépen köszönöm, szerintem nagyon érdekes világba kalauzoltál minket.
Köszönöm a lehetőséget.
És talán fogunk még erről beszélni a jövőben, de talán most így sikerült egy ilyen első átfogó képet adni a hallgatóknak.
Köszönöm, hogy itt láttam.
Én is köszönöm. Szia!
Szia!